Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Klavai Richárd, vendégünk ma este Solti Péter, a Klebersberg Központ elnöke. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntöm a hallgatókat is.
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Ugye nagyjából fél évvel ezelőtt változott alapjaiban a struktúra, akkor találkoztunk talán utoljára itt az Aréna című műsorban. Bevált az új rendszer?
Én azt gondolom, hogy nagyon jó úton haladunk. A fél éve, amikor találkoztunk, akkor egy már megváltozott rendszernek az első bevezetési tapasztalatairól, illetve a következő fél éves tervekről beszélgettünk. És szóba került nagyon sok minden többek között, hogy hát ennek a rendszernek az átalakítása, ez mikor, mennyi időn belül, milyen hatásfokkal prognosztizálható, hogyan haladhatunk, és szó volt arról, hogy az intézményvezetők vajon mennyit érzékelnek, és milyen gyorsan érzékelnek ezekből a változásokból. Azt gondolom, hogy ez alatt a fél év alatt azt sikerült elérni, hogy a rendszer új átalakításával kapcsolatban az intézményvezetőkben alapvetően általánosságban egy pozitív kép talán kialakult. Ezt már csak azért is gondolom így, mert arra van lehetőségem szerencsére, hogy az meglévő 59 tankerületi központot végiglátogassam, és már nagyon sok tankerületi központban voltam, ahol az intézményvezetőkkel nagyon sokat beszélgettünk. Elsősorban arról, hogy hát azok a változások, amiket még egy évvel ezelőtt ugye tervek szintjén megálmodtunk, és amiknek az előkészítését megkezdtük, azok hogyan és mennyi időn belül láthatóak az iskoláknál a végpontokon. Ők azt érzékelték, hogy azt a visszajelzést adták nekem, hogy látják ezeket a változásokat, és nagyon sok mindenben tovább tudunk lépni. Tehát az már nem megkérdőjelezhető, én azt gondolom, hogy ez az új struktúra, ez az új szisztéma működőképes, most már csak jobbá kell tenni.
Ugye nagyjából az történt, hogyha mondjuk az elmúlt 3-4-5 évet megpróbáljuk összefoglalni nagyon röviden, hogy volt egy meglehetősen decentralizált rendszer, az önkormányzatok voltak a fenntartók, önkormányzatok voltak gyakorlatilag mindenért ők feleltek, innen volt egy nagyon erős centralizáció, a Klebersberg központnak, a Klebersberg intézmény fenntartó központnak ugye a működése, és most van egy visszafelé alakulás, egy picit decentralizálódik a rendszer. Ennek a nyomát érzi a rendszerben, hogy tehát itt gyakorlatilag 3-4 év alatt jelentős változások történtek egyik-másik irányba.
Nyilván az elmúlt, hogyha csak a másfél éve, elmúlt másfél évet nézzük, ebben a másfél évben is nagyon komoly változások voltak, és valóban a centralizáció és a decentralizáció közti gyors változásnak azt gondolom, hogy mindannyian tanúi lehetünk. Főleg azok a kollégák, azok a pedagógus kollégák, akik ugye már az önkormányzati működésben, vagy azok az intézményvezető kollégák, akik már az önkormányzati működésnek a tapasztalatait is átélték. Fontos különbség ugyanakkor az, hogy ez nem egyfajta visszarendeződést jelent ez a decentralizáció, mert immár a felelősség és a döntési jogkörök jelentős része ugye egy kézben van. Ennek egy lényeges eleme volt egyébként a rendszer átalakításához kapcsolódó azon döntés, hogy az önkormányzati működtetésű iskoláknak az átvételére is sor került. Innentől kezdve alapvetően az, hogy azok a döntések, amik, ahogy ön is említette, korábban egy nagyon erős centralizált irányítási struktúrából eredtek, ezek ugye közelebb kerültek az iskolákhoz, mert hát 59 tankerületi központon keresztül történnek meg ezeknek a döntéseknek az előkészítése és végrehajtása. Ugyanakkor nem lehet azt mondani, hogy ez egy olyan többszereplős rendszer, ahol a felelősség adott esetben elvész, hiszen egyértelműen a tankerületi központoknál van.
Mivel beszélnénk ennek a részleteiről, hogy kérdezem egy picit másként, nem itt, ha nem válaszolt volna erre a kérdésre, de annak a nyomát érzi, hogy itt mégiscsak az iskolai igazgatóknak, a tanároknak, de igazából az önkormányzatoknak, igazából majdnem minden partnernek, aki az oktatásban valahogy együttműködik, vagy egy partner mondjuk az iskoláknak, azoknak folyamatosan alkalmazkodni kell valamilyen változáshoz. Tehát látja ennek a nyomait, hogy itt azért most meg kell tanulni egy új rendszert, most máshoz kell fordulni. Tehát azért ez nem biztos, hogy szerencsés egy ekkor rendszer esetében.
Attól függ, hogy ez mennyire látható és érzékelhető az alaptevékenységben. Én azt gondolom, hogy ebben a tanévben, hogyha pusztán a pedagógiai munkát nézzük, tehát hogy a tanár a gyermeket tanítja, ebben nem lehetett látni én szerintem a változást. A rendszerben résztvevők közül elsősorban az intézményvezetők, illetve a tankerületi központok és az abban dolgozó kollégák vették észre a változást, és természetesen a Klebersberg központ. De ez az átalakulás bármilyen nagy ívű volt, vagy bármilyen jelentőségteljes, szerencsére én azt gondolom, hogy egy alapvetően jó tervezés eredményeként nem volt érzékelhető. Ha csak abban nem, hogy azért felgyorsultak a folyamatok, immár nem arról beszélgetünk, hogy hol nincs kréta vagy papír az iskolában.
mert ugye volt ilyen időszak, azért a centralizáció volt, ezzel járt. Ezt...
Valóban volt ilyen időszak természetesen.
Lesz folytatás? Most csak a strukturális átalakításokra gondolok, vagy ez a mostani 59 tankerületi központ, a Klebersberg központnak a működése, ez a struktúra így marad?
Én ebben a pillanatban azt látom, hogy ez a struktúra, ennek a működése beválik, ezt már csak jobbá kell tenni. Az, hogy most 59 tankerületi központról beszélünk, vagy 60-ról, vagy 58-ról, ez már nyilvánvalóan egy másik kérdés, ezt majd meg kell nézni a működés során is, elemezni kell, de a működési, tehát a szervezetnek a felépítése és a feladat és hatásköröknek az eloszlása, én azt gondolom, hogy stabilan így tud maradni.
Mi a legfontosabb célja egyébként ennek a fajta struktúrának? Tehát mi az, amit vár ettől mondjuk az állam, mint fenntartó?
Alapvetően az, hogy a pedagógiai munkának az alapjai és az ahhoz szükséges egyéb tevékenységek lehető leghatékonyabbak legyenek. Tehát ez azt jelenti, hogy ne kelljen azzal foglalkozni, amiről az előbb is beszéltünk, hogy van-e kréta, van-e papír, van-e nyomtató és egyebek. Ezek természetesek legyenek, tehát ezzel a kérdéssel egyáltalán ne kelljen foglalkozni. Annak érdekében, hogy az intézményvezetők és a pedagógusok ténylegesen már a pedagógiai tartalomra tudjanak koncentrálni. És azt gondolom, hogyha ezzel már túl vagyunk, akkor meg kell nézni, hogy milyen eszközökkel tudjuk magát a pedagógiai munkát segíteni, és a pedagógiai tartalmakat úgy megközelíteni, hogy valóban azt a célt el tudjuk érni, amit egy 21. századi iskolától elvárunk.
Ha már itt a pedagógiai munkát említette, ki a felelőse ma ebben a rendszerben annak, hogy egy iskolában milyen színvonalú oktatás folyik?
Nyilván az a pedagógus, aki ebben részt vesz, és az intézménynek a vezetője. Ő az, aki részben megvalósítja ugye a saját elképzeléseit, hiszen minden esetben ugye egy saját pályázat útján kezdi el irányítani azt az adott intézményt, illetve nyilván a különböző szabályozók, akár a belső, tehát a pedagógiai program, a szakmai munkaterv, illetve a jogszabályok, amik ezt meghatározzák. De alapvetően én azt gondolom, hogy most már érdemes lesz az intézményvezetőkre koncentrálni valóban, és az ő motivációjukat, az ő lehetőségeiket megkeresni ebben.
Hogy lesz valaki ma ebben a rendszerben általános iskolaigazgató?
Nyilván ahhoz, hogy valaki iskolaigazgató legyen, kell egyfajta végzettség, kell egy köznevelési intézményvezetői képzésen megszerzett tudás és tapasztalat, és azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy neki legyen elképzelése arról, hogy amellett, hogy abból az iskolából, vagy az iskola eredményeiből hogyan szeretne minél többet, vagy az iskola eredményeit hogyan szeretné minél jobbá tenni, tudnia és ismernie kell, hogy az adott közösségnek, annak a városnak vagy településnek, ahol az iskola van, milyen sajátosságai és elvárásai vannak. Igazából beszélhetünk nagyon sok iskolai kategóriáról, de ezek azért valamennyire véges kategóriák. Ugyanakkor iskola és iskola között is rengeteg különbség van, abból kiindulva csak, hogy egy általános iskola mondjuk adott esetben Szabolcsban mennyire más problémákkal és kihívásokkal néz szembe, mint mondjuk egy Pest megyei iskola. Ugyanarról a fajta vagy típusú általános iskoláról beszélünk. És nyilván ezeket a kihívásokat egy jó intézményvezetőnek, amikor ő pályázni szeretne az intézmény vezetésére, figyelembe kell vennie.
A közösség hogyan jelenítheti meg a véleményét? Tehát amikor van egy pályázatére eljárás, ki dönt egyébként? Ön nevezi ki az iskolaigazgatót?
Miniszter úr nevezi ki az intézményvezetőt.
De az ön javaslatára?
Nekem van egy javaslattételi jogom természetesen. Van javaslattételi joga a tankerületi központnak, de én azt gondolom, hogy alapvetően az intézményvezetői pályázatról és egy intézményvezető alkalmasságáról leginkább a tantestület, az adott szülői közösség, illetve nyilván valamennyire az önkormányzat az, akinek a legszorosabb véleménye lesz, hiszen ők ismerik a helyi viszonyokat, és ők tudják megalapítani azt, hogy a helyi viszonyok között ki a legalkalmasabb a jelöltek közül.
Milyen jogosítványai vannak? Megyünk ezen végig. Tantestület mit tehet? Nem ért egyet a döntéssel, nem azt szeretné, akit mondjuk a tankerület javasol.
Persze, előfordulhat, hogy van több pályázó például, és a tantestület dönt, vagy tesz egy javaslatot arra, hogy ő melyik jelöltet támogatja.
Ez egy javaslat?
Ez egy javaslat, így van. Ugyanilyen javaslatot tehet a diákoknak a közössége és a szülői munkaközösség is, illetve az önkormányzat is természetesen ad ehhez egy javaslatot. Ezt követően a tankerületi központ ugyanúgy tesz egy javaslatot, és ez eljut a Klebersberg központba. A Klebersberg központ ugye összesíti, megnézi a javaslatokat egymás alatt, megnézi a különböző összefüggéseket ebben a kérdésben, és ez alapján továbbítja utána az oktatási államtitkárnak, illetve a miniszter úrnak ezeket a lehetőségeket.
Félre ne értsen, de egy vitás helyzetben ön hogyan tudja azt megítélni, hogy az ön kollégái Budapesten, hogy mondjuk maradjunk Szabolcsnál, vagy akár egy Győr-Sopron megyei községben a tantestület mond valamit, az önkormányzat valami egészen más mond, és a tankerület valami harmadik álláspontot képvisel. Hogyan fogja tudni ezt itt eldönteni bárki Budapesten, hogy kire tegyen javaslatot, kinek lehet igazából igaza?
Nagyon jó kérdés ez. Nagyon sok esetben nagyon nehéz döntések ezek. Nagyon mélyen kell tájékozódnunk. Ott, ahol például vita van egy tantestület, az önkormányzat vagy a tankerületi központ között, ott minden esetben informálódunk, tehát a tankerületi központ vezetőjével egyeztetünk, hogy egyébként ezeknek az ellentmondásoknak milyen okai lehetnek, és ezeknek az ismeretében teszünk kiegészítő értelmezést a javaslatunk mellé, és természetesen ez alapján hozza meg aztán miniszter úr a döntését.
Voltak már ilyen ügyek? Tehát volt már ilyen eset, amikor nem volt egyszerű dönteni?
Na, számos esetben előfordul. Ez egyébként nem is rendszerfüggő, ez minden évben így van, azt gondolom. Tehát persze, sok esetben előfordul ilyen, persze.
És volt már, hogy nem a tankerületi központ által javasolt személyt nevezte ki végül is a miniszter úr?
Ez most jó kérdés, mert tavaly én...
Nyilván emlékezne rá, hogyha ilyen lenne.
Nem, tehát a tavalyi döntéseknek az ilyen mélységeit nem ismerem, hiszen január közepe óta vezetem a központot. Idén pedig még ugye a miniszter úr ezeket a döntéseit nem hozta meg, tehát ezt most nem tudom megmondani, de én biztos vagyok benne, hogy volt ilyen példa.
Beszéljünk akkor egy picit az igazgatókról, hiszen ugye az egyik fontos változás az volt, erről a legutóbbi találkozásunkon is kérdeztem önt, hogy ugye az iskola igazgatóknak az önállóság egy picit nőtt. De még minden mérjel azt a szintet, nagyon sokak szerint, ami jó lenne. Ön szerint mire van ma jogosítvány egy iskola igazgatónak?
Kezdjük a kérdésnek attól a felétől, hogy mi az, ami jó lenne az iskola igazgatóknak. Azt gondolom, hogy azok az igazgatók, akik korábban olyan önkormányzati működtetésű iskolákat vezettek, ahol az önkormányzatnak nagyon komoly lehetőségei voltak, és nagyon sokat áldozott az iskolára, és megteremtett egy olyan közeget, amiben nagyon széles önállósága volt az adott vezetőnek, és egy kellően tág költségvetési kerete. Ők értelemszerűen ezt erre vágynak. Tehát ők azt várják, hogy ők önállóan dönthessenek, mint hogyha egy önálló költségvetési szervről beszélnénk az iskola esetében. Azok az intézményvezetők, ahol esetleg olyan önkormányzat működtetésében dolgoztak, ahol akár a pénzügyi háttér hiánya miatt nem lehetett látni ezeket az ösztönzéseket, emiatt nyilván neki kisebb volt a mozgásterük is, amit ők igényeltek volna az adott pedagógiai munkához, azt az önkormányzat miatt nem tudták elérni. Ők értelemszerűen egy pozitív változást látnak ebben. Miért? Azért, mert most már van egy egyértelmű és látható költségvetési keretük, és a költségvetési kereteknek a mozgását látják, és ezt tudják egyébként befolyásolni is. Mindig lesznek az gondolom az elkövetkezendő években még egy darabig olyan intézményvezetők, akik ezt pozitív és akik negatív irányú változásnak élik meg. Egy dolog viszont fontos, hogy most már ugye az intézményeket minden esetben, mivel tankerületi központhoz, mint önálló költségvetési szervhez vannak kötve, ennek a központnak van egy költségvetése, és ennek a költségvetésnek a gazdája lesz a tankerületi központ vezetője. Akkor, amikor az éves költségvetést a pedagógiai program és a saját elképzeléseik alapján tervezik az intézményvezetők, ott van meg az a mozgástér, hogy a tankerületi központnál sikerüljön elérni, hogy azokra a feladatokra, amikre az adott forrásokra szükség van, a tervezésben is meglegyen a megfelelő helye. Onnantól kezdve viszont a tankerületi központ gyakorlatilag csak azt figyeli, hogy az intézményvezetők ezt megfelelő módon teljesítsék. Tehát én azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy jobb lehetőség, vagy egy lényegesen nagyobb mondjuk hatáskör, mint amilyen a korábbi 1-2-3 évben volt.
Hogyha értem, akkor azt mondja, hogy ha van egy jól alátámasztott pedagógiai program,
igen,
és van egy megalapozott költségvetés. Uh-huh. Tehát azt mondja az igazgató, hogy ehhez ennyi pénz kell.
Igen.
Ha ez megalapozott, akkor nincs anyagi határ. Szinte nincs anyagi felső határ.
Mindig van anyagi határ, hiszen mégiscsak állami költségvetésről beszélünk, és nyilván az állami költségvetésben meg van határozva az, hogy az a köznevelésre mennyi pénz fordítódik. Viszont, hogyha abból indulunk ki, és akkor most nézzük a költségvetési oldalról, hogy 2016-ban sikerült az akkori klikket, és a klik által fenntartott intézményeket egy olyan költségvetési helyzetbe hozni, hogy arra már egy stabil működést lehetett alapozni. Majd 2017-ben, miután átalakult a rendszer, a klébezve központ és a tankerti központok rendszere, ez tovább nőtt, ez a költségvetési forrás. Majd 2018-ra is egy nagyon erős megalapozású költségvetése lesz ennek a területnek, hogyha korábbi munkát a 2016-os évben sikerült ellátni, ugyanazt a munkát 2017-ben magasabb költségvetésből nyilván ugyanolyan színvonalon, vagy akár egy magasabb színvonalon is el lehet látni. Arról nem is beszélve, hogy sajnos még egy darabig így lesz, de csökken a gyermeklétszám Magyarországon. Tehát, hogyha abból indulunk ki, hogy egy csökkenő gyermeklétszám mellett sokkal magasabb állami költségvetésből tudunk gazdálkodni, én azt gondolom, hogy alappal állíthatjuk azt, hogy megalapozott költségvetési források állnak rendelkezésre ez az alapvető feladathoz.
Ha már itt tartunk, akkor ugye volt a rendszernek, amikor elindult a központosítás, és gyakorlatilag ez folyamatosan jelen van, ugye volt egy olyan nagyon fontos szándék, egy kinyilvánított kormányzati szándék, hogy valahogy az esélyeket kiegyenlítse, nagyjából azonos körülményeket teremtsen, hiszen nyilván nem lehet 100%-ban azonos, de nagyjából azonos körülményeket teremtsen. Ez működik? Ezt azért kérdezem, mert ahogy ön is utalt rá, nyilván egész más a helyzet mondjuk egy budai belvárosi iskolában beiratkozáskor, mint mondjuk egy szabolcsi községben, ahol mondjuk van 4 gyerek, aki jelentkezik, de vagy mondjuk egy vidéki városban, ahol 10-15 fős osztályok jönnek össze.
Igen. Azt gondolom, hogy az viszont, hogy milyen eszközöket használnak ezek a gyermekek és pedagógusok, illetve hogy milyen épített infrastruktúrában vannak, abban nem igazán kell legyen különbség. Persze ezzel nem arra célzok, hogy egy 10 fős évfolyamnak 40 fős osztálytermeket kell építeni, de azt gondolom, hogy az infrastruktúrában a 20. század elejé, vagy 19. századi épület állapotokhoz és a 21. századi meglévő iskola épület állapotaihoz mérten azért meg kell történnie annak, hogy felfejlesztjük azokat az intézményeket, ahol a korábbi gazdák erre nem figyeltek, és ebben nem fektettek se energiát, se pénzt.
Ez most történik?
Ennek a felmérése már most történik, és ezzel kapcsolatban már nagyon konkrét források is rendelkezésre állnak. A konvergencia régióban például van egy jelenleg több mint 90 milliárdos olyan forrás, amire már a pályázatokat is az érintett tankerti központok beadták, és gyakorlatilag több mint 500 iskolának a megújítása a konvergencia régióban ebből a forrásból meg fog tudni valósulni. Erre a forrásra egyébként a tankerti központok összesen 80 milliárd erejéig pályáztak, és vannak egyébként gyakorló intézmények, illetve más állami intézmények, akiknek lehetőségük volt ide pályázni. De ez még ugye csak a konvergencia régió. Hogyha a közép-magyarországi régiót nézzük, ott is felmértük egyébként azokat a szükséges fejlesztési, beruházási igényeket, amikre szükség van, és erre vonatkozóan pedig egy javaslatot fogunk tenni majd a kormány részére, amiben különböző prioritásokat határozunk meg, és a kormányzat döntésétől függően lehetőség lesz erre is, hogy a közép-magyarországi régió épületeit is fejlesztjük.
Az látszik már egyébként, hogy a 90 milliárd forinthoz képest mennyi pénz kellene, hogyha ezt a felzárkóztatási programot szeretnék teljes körülön végezvinni? Nagyságrendileg.
Most elsődleges számaink vannak. Én még erről hadd ne nyilatkozzam, mert nagyon szeretném, hogyha ez mindenképpen egy megalapozott szám lehetne, és nem is biztos, hogy nekem kell erről majd tájékoztatást adnunk.
De ez azt jelenti, hogy sokkal több, ha hallgatóim most, ha ülnek az autóban, és azt mondják, hogy ez valószínűleg azt jelenti kicsit diplomatikusan, hogy sokkal több, akkor ezt jól érzik?
Valamivel több természetesen, igen.
És most ez az infrastruktúra, ugye? Tehát az épület állománynak
így van,
felújítása.
Az épület állományról beszélek, igen, de nyilván ebben nem csak új épületnek a felhúzásáról van szó, hanem mondjuk tanterembővítésről, vagy tornateremből, emellett energetikai nyílászáró cserékről és egyebekről így van.
Eszközök? Hiszen igen. Ahogy ön is mondta, nagyon különböző helyzetben lévő iskolák voltak. Van, ahol igen. Minden tanteremben van, például ma már elektronikus oktatási eszköz van, ahol egyetlen egy sincs.
Így van. Hogyha az informatikai részét nézzük, ugye a digitális oktatási stratégia keretében, illetve ehhez kapcsolódóan szintén van egy már most meglévő pályázati lehetőség, szintén a konvergencia régióban, ez egy kicsit több mint 45 milliárd forintos keretösszeg. Ebből a keretösszegből lesz arra lehetőség, hogy a teljes konvergencia régióban megtörténjen az iskoláknak a wifi ellátottságának a biztosítása, ami azt gondolom, hogy egy 21. századi iskolánál nyilván egy alapkövetelmény. Emellett van benne egy nagyon jelentős informatikai eszközbeszerzési modul, ez több mint 70 50 ezer eszköznek a beszerzése, alapvetően tanári, illetve valamennyi tanulói használatra, illetve nyilván az ehhez kapcsolódó alkalmazások, illetve a különböző programokra egy megfelelő képzésnek a beépítése. És ennek ugyanúgy megteremtjük a közép-magyarországi régióban a lábát. Ugye itt az a különbség a konvergencia és a közép-magyarország régió között, hogy a konvergencia régióban korábban is voltak olyan pályázati lehetőségek, amikből ugye az informatikai ellátottságot sikerült néhány helyen biztosítani. A Kálmán régióban erre nem nagyon voltak lehetőségek, ezért ezt is felmértük, és erre vonatkozóan is lehetőségünk lesz arra, hogy ezeket az eszközigényeket, illetve a szükséges wifi és egyéb fejlesztéseket megtegyük.
Amikor ezek a pályázatok kiíródtak, akkor számoltak a demográfiai folyamatokkal, ön is utalt rá, hogy egyelőre kevés a gyerek, hiszen a kis létszámú osztályok tudnak indulni. Mivel kalkulálnak?
Érdekes egyébként, itt vannak nagyon komoly eltérések országon belül is, tehát most egyébként azt látjuk, hogy csökken a gyermek létszám csökkenése, tehát nem olyan ütemben csökkenünk már, mint korábban, de jelentős különbségek vannak az ország különböző területei között. Tehát például Budapesten és mondjuk az agglomerációban nő a gyermek létszám. Ugyanez igaz Sopron környékére is, tehát a nyugati határszélen is nő. Ugyanakkor nyilván vannak olyan megyék, ahol pedig adott esetben az országos trendet meghaladóan módon csökken. Természetesen erre is figyelemmel vagyunk minden esetben. Ez az épített infrastruktúra terve kialakítására ugyanúgy vonatkozik, mint az eszközbeszerzésekre.
Itt a mostani állapotra rendezkedünk be, például, vagy valamilyen elképzelt, tervezhető, nyilván szociológusok által előrevetíthető jövőre?
Igen, itt van egy olyan kötelezettsége a tankereti központoknak, hogy úgynevezett fejlesztési terveket készítsenek. Ezeket a fejlesztési terveket most nyáron fogják elkészíteni, és ennek nagyon komoly része kell legyen az, hogy az illetékességi területüknek a társadalmi gazdasági környezetét is elemzik megfelelő módon. Tehát az, hogy annak a régiónak, ott a régión belül milyen az iparosodásnak a szintje, az, hogy valóban a lakosságszám vagy a gyermeklétszám hogy alakul, nagyon sok más tényező is van, amik neki meg kell vizsgálnia, és ehhez mérten azt is meg kell néznie, hogy a különböző intézményeiben a gyereklétszám hogy alakult korábban, mennyire trendszerű és hogyan változik várhatóan, és hogyha ez megtörtént, akkor ehhez tudja már hozzákapcsolni egyébként nem csak az épített infrastruktúra, vagy az eszközellátottságnak az elvárható szintjét, hanem természetesen a humán erőforrás ellátást is, tehát a pedagógus létszámot.
Solti Péter, a Klébezzel Központ elnöke, az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallják. Rövidesen innen folytatjuk. Tartsanak velünk továbbra is.